Tisztelettel köszöntöm Önöket, rögtön egy közérdekűvel kezdem. Február 9-én, pénteki napon, ez most extra lesz, kötött fogás extra lesz a szokásos szintéren, hol Pista?
Nem hol, de, hanem hadszint.
Hadszintéren, igen, hadszint teátrumban. Akik biztos, hogy ott lesznek, Balogh Gábor, Konok Péter, Puzsér Róbert és jó magam. Csintalan szakkollega és Dövény szakkollega még lebeg az éterben, de remélhetőleg ők is ott lesznek.
Hol ég? Hol remeg?
Az éterben.
Az éterben. A bizonytalanság
van. Nem, mint a spiritusban lebegni.
Nem tudok. Róla, hogy lebegnék.
Nem?
Ha meg lehet, hát az élet, az meg bármelyikünknél lebegésével.
Akkor oké. Akik viszont most nem lebegnek, hanem tuti, hogy itt vannak. Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Dévény István.
Üdvözlet.
Konok Péter.
Semmi sem tuti.
És Balogh Gábor.
Sziasztok!
Egy olyan témával kezdeném, amit nem beszéltünk meg előre, nincs is itt a papíromon, de én szerintem a magyar társadalom, és annyi szoktam mondani, hogy addig lépked lefelé a saját szégyen lépcsőjén, amíg majd egyszer csak az a diktatúra, ami szárba szökken még jobban, akkor erőszakká fog változni, és szerintem az erőszakká változás felé egy lépcső, nem nagy lépcső, egy kis lépcső, ez a Somogyi András nevű humorista, akit nem engednek föllépni, azt hiszem Kiskörösön olvastátok nyilván. Ő arról híres, hogy, mármint a Somogyi, hogy különböző politikusokat parodizál, Orbán Viktort is, de Gyurcsány Ferencet is.
És csomó minden mást is.
És csomó minden mást, igen. És most ott tartunk, hogy a Kiskörösi művelődési háznak a vezetője, kifejezetten azért, mert hogy politikusokat, de hát nyilvánvalóan ugye jobboldali, úgynevezett jobboldali politikusokat is kifiguráz, ezért nem engedte őt föllépni. Mit szóltok ehhez?
Hát századik ilyen eset, én ezt például pont nem olvastam, de hát egy csomó ilyen volt már, hogy elmaradtak ilyen olyan fellépések, zenekarok.
Figyelj, például a különbség, hogy most a
hogy most ki is mondták.
Leírta, hogy
jó, ez politikai tartalmat.
Ja, ezt nem szokták elmondani. Oké, mondom, nem olvastam magát a hírt, úgyhogy sokat akkor én nem beszélek róla.
Egyébként eleve van egy, most azt persze, hogy valószínűleg az Orbán meg a jobboldali politikusokat kövért is szokta. Jobboldali, fideszes politikusokat.
Igen.
Cseszegető, vagy hát nem is cseszegető, utánozza őket. És nyilván persze van ebben gúnyos él is. Szóval, hogy emiatt nem engedik, ez elég valószínű. De ennek az egész sztorinak egyébként van egy ilyen jó, ilyen kádári, ilyen depolitizálós ájára az egésznek, hogy elvtársak, ne politizáljunk. Ugye annak idén emlékeztek, a Kern Andrásnak volt a zseniális paródiája, amikor ugye össze-vissza kapcsolgatják a telefonokat.
Igen.
És akkor abban van az a legendás mondat, ami szerintem azért volt annyira sikeres, mert a korszak egyik nagyon jellemző pillanata volt, amikor teljesen mindegy, hogy mit mond az űrge, a háttérből fölordít a feleség, hogy Géza, ne politizálj! Tehát, hogy ez a, mert akkor majd abban valami baj lesz. Egyébként ennek a nyomai már úgy korábban is megvoltak, szerintem hosszú évek óta, egyrészt nyilván a hatalom nyomásától tartva, meg egyáltalán ez a mindenki nyomásától tartva, mindegy, csak ne legyen balhé típusú hozzáállás, mert nagyon régóta van nekem erről a szövegről, hogy az a baj, hogy a Somogyi politizál. És beugrott az, hogy amikor én elkezdtem az egyetemet, akkor ott ilyen nagyon virágzó közélet, politikai közélet volt. Szóval működtek ilyen mindenféle nyíltan vállalt, akár még pártpolitikai, de világnézeti elkötelezettségű simán szervezetek, ezek ilyen nagy vitákat rendeztek, meg ez, tehát ugye a Jobbik úgy szökkent szárba, hogy jobboldali ifjúsági közösség volt, de volt aztán ott a Szocialista Egyetemisták Szövetség, a zseniális nevű SZESZ, tehát hogy egy csomó ilyen volt, és ezek teljesen elhaltak, de már 2010 előtt, utána pedig különösen. És szerintem az, mondjuk mit tudom én, rögtön 2010-ben vagy 9 körül még nem voltak ilyen központi direktívák, hanem egyszerűen az volt, hogy az egyetemek vezetése, ez nem csak ahova én jártam, hanem máshol is hallom, elkezdte ezt a rettenetesen blőd szöveget nyomni, az egyetemre nem való a politizálás. Ugye azért egy állatság, mert a jövő értelmiségének nagyon is való a politizálás. Nyilván az nem való, hogy agymosást kapjanak bármilyen oldalról, de ennek pont az volt a lényege akkor, amikor én még egyetemre jártam, hogy nagy parázs viták voltak. Tehát aki akar tájékozódni, meg különféle véleményeket hallani, vagy akár csak meginni két sört, meg csajozni, mert persze ezek az alkalmak erre is jók voltak, az elment oda, és hallott valamit a politikáról. Ma pedig ilyen totális depolitizálása megy már a fiatal készülő értelmiségnek is, és ez úgy terjed mindenhova ez az ilyen langyos vízben tapicskoló Géza ne politizálj típusú gondolkodás, és ez nyilván, és ebbe a közegben pedig nagyon jól tud behatolni a hatalom, hiszen mindenre jó érv az, hogy nem az a bajunk, hogy ellenünk politizál, vagy hogy minket gúnyol ki, hanem egyáltalán ne gúnyoljon ki senkit, ne foglalkozom politikával, a művész ne politizáljon, a humorista úr ne politizáljon. Ez egy rettenetesen blőd baromság.
Egyébként nem, az Muris.
És veszélyes is.
Én nagyon gyakran látom, és egyre gyakrabban látom, és az politikában is megjelenik ilyen watchwordként, hogy a demokráciát azt valahogy az egyetértéssel keverik össze. Na most, ha a demokrácia valami, akkor az a különféle érvek és elképzelések vitája és ütköztetése egymással. Pont ezek a viták, amiben a másik mondhat olyat, amit én totálisan nem fogadok el, de nyilvánvalóan szóba állok vele. Ezzel szemben ugye ez az elképzelés, hogy legyen minden igen semleges, ne sértő, senkire se problémás, ez nagyjából mindent kinyír, ebben teljesen egyetértek veled, most függetlenül az egyetemi közélettől, meg egyáltalán az egész közéletünk egyébként most már arra megy rá, hogy van két, legyen két, ugye két a tábor, egy az ászló, vagy mit tudom én, legyen két ilyen teljesen egyetértő monolit töm, akiken belül ez az elvárás, és ez rengetegszer megfogalmazik, hogy ne legyenek viták. Tehát amikor például összeáll ez az Egyesült Ellenzék nevű valami, vagy nem áll össze, akkor nagyon sok olyan kritika ér őket, hogy de hát a vitákat azokat nem most kéne, nem is kéne lefolytatni. Legyen béke, legyen egyetértés, legyen szabadság, és akkor majd a két tömbe egymással vitatkozik. Mondom, ebben az esetben, nem tudom, annak alapján, amit most itt elmondtatok róla, hogy jött ez a csávó, és elmondta ezt nyíltan, pont azért, mert nyíltan elmondta az igazgató, én úgy gondolom, ez nem központi direktíva, hanem ilyen, ez a megfelelési kényszer. Az öncenzúra és a megfelelési kényszer.
Üzent, hogy jó ember.
Igen.
A Flaster című műsor, amelyet a kötött fogás előtt rögzítettünk, szintén téma volt ez, úgyhogy furcsa, hogy kétszer kell elmondani, de akkor ott...
Most mondd az ellenkezőt.
Itt jól mondom, itt jobban mondom, mint ott bénán mondtam, hogy igen, ez a proaktív beszállás, én ezt úgy érzem. Amikor a közélet szereplői, de most már a állampolgárok is megpróbálják kitalálni azt, hogy mit vár el tőlük a hatalom, és mi az, amivel ők nem lépnek el rá a hatalom elképzelt létező vagy nem létező bütykeire. És ebben a kultúrás szférában a szó így működik, hogy tanakodnak azon ilyen meetingeken, hogy ki az, akit meghívhatunk, ki az, akit nem, és aki politikailag veszélyesnek tűnik, mert kétszer fellépett az RTL klubban, mert úgy néz ki, mint egy régi SZDSZ-es, ez egy gyanús, mert vége, tehát hogy mindenféle kategóriák vannak, mert ez nem csak ilyen konkrét fekete listák vannak, hogy ő politikusokat parodizál, ezért veszélyes, mert politikai témát fog megjeleníteni, hanem mindenféle egyéb is. Melegek sem. Nem rendes, tiszta magyarnak tűnő, színesbőrű előadó művészek sem, még akkor sem, hogyha magyarul énekelnek, vagy szavalnak verseket. Politikailag coming out-oló, vagy nyíltan valamelyik táboros rohatók, amely nem a Fidesz, azok sem. Nem mehetnek fel. Tehát ezeken a nem mehetnek ezekben a művelési központokban. Tehát nem fognak tudni fellépni, és nem is hívják őket, és hogyha véletlenül oda keverednének, akkor meg mindenféle kamu
sztorikkal leállítják. Már egy súlyosabb a helyzet, mert itt a csávó ki akarta bérelni a művelési házat. Tehát persze, csak az sem volt, hogy bérbe se adták neki.
Figyelj, most már olyan ez a félelem. Csak én tényleg úgy vagyok ezzel, hogy fogalmam nincs, hogy a NER mikor csapna oda, vagy mikor haragudna meg mondjuk a NER, mondjuk egy kerületi polgármester ként megjelenve, vagy egy vidéki település polgármestereként megjelenve, hogy berágna-e a NER azon, hogy a művész úr fellép egy paródiával. Mert lehet, hogy aztán semmi nem lenne.
Szerintem.
De az emberek húzzák magukra a hatalmat, ebből a folyamatos állandó rettegésben, hogy majd akkor ez szankció lesz. Szankció lesz a hatalom, meg úgy van vele, hogy addig tágul, ameddig csak lehet. Hát akkor miért nem enne az emberek után? Ja, hogy ti önként végrehajtjátok ezeket a...
Nem fog tiltakozni a hatalom,
persze. Hát akkor jó, hát akkor persze. Hát neki ez kényelmes, neki ez jó. De van, hogy ez most már olyan szinten megy ez a történet, hogy már előadásokat se hívnak meg, hogyha olyan a tartalma. Sőt, hogyha választani kell a másik műsorban, és ezt a példát mondtam, ez egy konkrét példa volt, március 15-én mi legyen a műsor, az ünnepi műsor? Kortárs táncdarab, ami forradalmi, és március 15-ről szól, vagy asszonykórus?
Hát akkor...
Ne kockáztassunk. Mit fognak szólni a izéket? Jó az asszonykórus.
Jó az asszonykórus.
Noha! Elvinni a vitát, de szeretném ebben, amit van egy mondat erejéig, hogy itt nem két fél van.
bárhol, tegnap egyik feladatnál a másik korszakja. Itt azért többről van szó, az egyik fél,
itt egy fél van.
Hatalomban van. Tehát sem dramaturgiailag, sem lélektanilag, semmilyen módon nincs ugyanabban a pozícióban. És szerintem értelmetlen, kontraproduktív ezt nem meggondolni, hogy a hatalom. A másik az, hogy a hatalomban lévőket ez megrészegíti. Hát véletlenül most már van némi fogalmam Kiskörösről. Tehát nem magától találta ki különben az igazgató. Az egy császárváros. A főnök a főnök.
Ott ki a főnök?
Ott a polgármester. Akinek a főnöke meg a közvélemény. Ez az egész ragadvány, ahogy gondolkodnak az emberek egymásról. Még egy megjegyzésem volna, nem akarok elmenni ebbe az irányba se, de hát nem hagyom szó nélkül. Szóval a 80-as években Sára Kósa Csóri viták, bármilyen hülyen is hangzik a Békeklub és a többi. A 80-as évek tele voltak ilyen egyetemi vitákkal. De ezt most hagyjuk. Az a helyzet, hogy úgy tűnik a hatalomba kerülőknek, az a érzetük, ez valami kulturális izé is lehet, nem tudom minek, hogy így könnyebb. Én vagyok a főnök, most ilyen anekdotákkal szórakoztathatnám magamat is, meg titeket is adott esetben, ahogy kezdem megismerni a kisvárosi létet, meg a falusi létet. Ezek az emberek elvárják, már akik ott főnökök, hogy haptákban álljon előttük mindenki. Az útkaparótól, a közmunkáson keresztül, ha valaki boltot akar nyitni, akár csak egy büfét, vagy egy kocsmát, vagy bármit. Ez egy jó vezetési módszer egyesek szerint, hogy kus legyen. És ennek most már szinte mindent átható következményei vannak, hogy majd lesz-e még tekerve, vagy nem lesz. Hát ugye azóta, amit az önkényvédelmi hatóság megalakult, ez tényleg ez olyan, mint egy letámasztott bicikli, majd rá kell ülni, és akkor
megtekerni. Jaj, ez sok mindenre jó. Lehet.
De amúgy, lesz is, hát nem véletlenül hozták.
Arról bocsánat, hogy mondta, hogy proaktív beszarás, így hát, ha valaki nem ismeri, rövid leszek, egy vicc jutott eszembe, ami szerintem baromira ráillik erre a mai szituációra, amikor a Tassilo gróf meséli a grófnőnek a vadászkalandjait Afrikában is. És drága grófnő is jött az oroszlán, és hasítottam a két csövű puskán egyik csövét, és besült. És hasítottam a másik csövét, az is besült. És gondoltam, holnap fölmászok egy pálmafára, és grófnő, ez a sivatagban történt, nem volt pálmafa, és grófnő, én beszaladtam. De drága gróf, hát ebben a helyzetben ez igazán érted? De gróf, én most szaltam be.
De rossz vicc.
Ez nagyon
vicc. Úristen, ez nagyon vicc.
Szerintem kezdjük előre. Olyan, hogy kezdjük előre.
Na, hogy visszatérünk. Én is, hogy várj, egy anekdóta.
Elmondasz, hogy ilyen jó viccet?
Egy nagyon jó vicc, hogy amit a Sanyi mond ezekről a kisvárosi kiskirályokról. Egyszer a lakossági fórumon voltunk még a Vona Gáborral, a sesztáknak a birodalmában, ahol képzeljétek el,
megcsúszott
Kisvárda?
Szabolcs.
Kisvárda. És képzeljétek el, a pizzát nem merte kihozni a pizzás, igen, mikor megtudta, hogy a Jobbiknak rendelték, ez lakosság, sima lakossági fórum volt, akkor nem merték a pizzát kihozni pénzért sem, mert nehogy a sesták megtudja, hogy
na, erre mondom én ezt a proaktív beszarást, hogy tehát valószínűleg nem lenne semmi baja, de az emberek már elképzelik
maguknak. Jó, Simon László példája.
Tudom, csak ebbe az a gonosz, hogy nem lehet tudni, hogy hol van a határ, a valóságos határ teljesen képlékeny, lehet, hogy igen, belegázolnál, és lehet, hogy kicsinálnának. Viszont amit mondasz, Sanyi, hogy elvárják, én is ezt tapasztalom, minden, hogy haptákba álljanak, tényleg egy kicsit már ilyen középkori földesúrízi feeling van, de ugyanezek a figurák ugyanezt csinálják föl. Fele. Tehát a polgármester, mikor elvárja a művelődési központ vezetőjét, hogy ne engedje fel az életveszélyes humoristát a színpadra, akkor benne az van, hogy ha Kiskörösön fellép, akkor majd őt a választókerületi elnök előveszi, és majd, tehát hogy ezek, miközben lefelé sugározzák a 100% hatalmat felfelé, ugyanúgy be vannak szarva, mert ez egész rendszernek az alapja, ez a lophatsz annyit, amennyit csak akarsz, egészen addig, amíg nem szerveződsz hálózatba, és csinálhatsz mindent egészen addig, amíg nem lépsz rá a feletted lévőknek az ilyen-olyan bütykeire.
És közben az egésznek egyébként nyilván nem az a lényege, hogy a Somogyi vagy bárki más elhallgattatva legyen. Mert ugye ott az internet fölmész, megnézed, a paródiáit fölnyomja a netre is, meg itt tudom, elmész egy várossal arrébb, lehet. Nem ez a lényeg. Nem Somogyinak szól az üzenet. Azt tud, és ez minden így helyen, ahol ezt valaki megcsinálja, az a helyieknek üzem. Részben amúgy talán, akár persze azt is, hogy fölfelé haptákba jelent, mert pedig épp úgy lehet, hogy neki sincs kiadva gázba, de jelent fölfelé, de még legalább annyira fontos, hogy gyerekek, én ezt megtehetem.
Igen.
És én a Somogyival megtehetem, aki leszarja, mert elmegy arrébb.
Sőt, neki jöttettek, mert megugrítik. Hát biztos, hogy egy csomóan most elkezdték megnézni, hogy mi a feneve jól beszélsebb az
hogy,
emberben.
Hogy ez nem a Somogyiról szól, persze. Helyben világosabb.
Az apparátusnak is üzen ez a fortéos félelem igazgat történet, hogy amit mondtok, tulajdonképpen ez a reláció, hogy ez mennyire élő és mennyire organikus, mert ezt maguknak kell kreálniuk. Ez amit 22-es csapdájában nagy hűséges hadjárat, amikor azért is, hogy egy teát kapjál, el kell mondani a hűséges küt az amerikai zászlóra, meg bármiért. És akkor ez is alulról indult ugye a Hellernél. Ugyanez a tulajdonképpen abszurd vagy groteszk szituáció van a hatalom körében. És azért ez egyébként ilyen értelemben nem szeretem ezt az állandó analogizálást a Kádár rendszerrel, de valóban van egy a három T-nek a rendszere, ugye a kérdések feltevésének az ügyesség, a szelepek, hogy vannak elhelyezve, mint ahogy a hihetetlenül tehetséges, de egyértelműen központi szelepként szolgál a Hofival, hogy dolgozott a rendszer, és hogy csinálja most ezeket. Baromi sokat tanultak ettől egyébként, de hát ebben szocializálódtak, mint a legtöbben.
Amikor a társadalom átveszi a félelemgenerálást a hatalom helyett, igen, akkor a hatalomnak csak annyit kell csinálni, hogy időnként egy-egy példával igazolja, hogy a társadalomnak igaza van, amikor be van szarva. Tehát nem kell mindenkit folyamatosan terrorban tartani, elég néha egy kicsit pöccinteni egy-egy figurán, mert azt igazolja az egész félelemhálónak a létét.
Az a baj, hogy ugye azokat a sérelmeket, amikről általánosítva most beszélünk, ezeket az apró sérelmeknek nincsen nyilvánossága, de vannak sérelmek. Okozzák is. Nap mint nap. Azért példáloztam azzal is, amit az előbb említettem, a büfétől a trafikig. Konkrét élményem, hogy van a környéken olyan trafik, ahol azért nem lehet bizonyos fajta cigarettát kapni, mert én rendszeresen azt veszem, na én ettől most nem vagyok veszem.
Komolyan!
Mondom a izének,
így basznak ki vele.
Hát most el kell mennem nem viccelek.
Ez zseniális.
Nem viccelek, és akkor Cseszti mondja, hogy szerencsétlen kis csajnak
volt.
Mondom, mi az Isten nyila van már, hát mindjárt.
Senki basztál velünk.
Voltak ennek előtte, és megmondták, ide azt a cigarettát nem lehet. Slösz.
Na most egy kicsit bevállalós lenne a dohányipar, akkor megtudni, hogy melyik ez a cigarett, és veled reklámozni.
Most szerinted a balt mi, hogy ne?
Nem lehet dohányt reklámozni, kedves Péter, már
lehet.
Na, százszornak is egy a vége, hogy még annyit tényleg hozzá, nem kellene ide analógiák. Hát engem azért, ha már szóba hoztad, de most a politikai jelzőt kifogom hagyni. Engem azért az döbbent meg, hogy az a nemzedék, amely bizonyos értelemben ugye időnként szoktak ezekből a nemzedéki ügyekeket csinálni. Hát azért, akik most az úgynevezett politikai hatalmi elitet alkotják, ezeknek a túlnyomó többsége, az öm, aki most nem az Orbánról beszélek, ma az alig 10 évvel öregebb, mint én, vagy fiatalabb. De hát se kulturális értelemben, se történelmi értelemben már, hogy ha úgy tetszik, nemzedéki alapon. Honnan tanulták ezt meg?
Volt
honnan?
De alájuk dolgozott,
hogy miért
de alájuk dolgozik.
Mert a társadalom.
És nem csak az elnyomásról beszélek.
Tudom,
a viselkedés kultúráról, a habzsolásról, a dörzsölésről, a kivagyiságról. Honnan? Az... Jó, hát...
Szerintem azt tök egyszerű megtanulni abban a pillanatban, hogy minden
jó,
adott.
Hát el nem feltétlenül adott.
Ha hajbókol a nép és dől a lé, akkor...
De jó van, Pisti, de tudom, én is tudom. Mixát is megírt a Mórit, és őrült nagy irodalma van ennek a kultúrának. De onnan jöttek öcsém az öme a tehénszar mellől. Ugyanonnan, ahonnan én is jöttem. Hát nem ezt tanultam a nagyszüleimtől.
De egyébként a most a dőzsöléstől eltekintve nem. Az arroganciát, egyrészt a beszarást fölfelé, az arroganciát lefelé, a szóhasználatot, a fogalmi készletet, a mentet. Szerintem az, hogy ez nem volt ennyire kirakatba téve, mondjuk, mit tudom én, 8-10 évvel ezelőttig, mert rögtön 2010 után sem jött azért ez ennyire gyorsan, de szerintem alapvető mentalitásban nem volt változás a magyar társadalomban a hatalomhoz való viszony tekintetében 90 után. Tehát, hogy nagyon sokszor, aki ma 30-as vagy 40-es, megtanulhatta akár a 90-es évek Magyarországán is, hogyan kell lesundott fejjel kussolni, és milyen jó annak, aki, akinek kussolnak, és hogy oda akar kerülni. És addig kussolni kell, föl kell jutni oda, és akkor már neked kussolnak.
De ez egy ősi történelmi átoknak tűnik, de azért tulajdonképpen 95 és a Kádár rendszer is igaz, tehát egy másik etapban is, ha elképzeljük ezt az egész, a kultúrát, a nyilvánosságot, mint egy ilyen keverőpult equalizerét, akkor azért így próbáltak finom hangolni. A Kádárék is, a 90-es években is, azért ide-oda tologattak dolgokat. Ezek, már a mostaniak, meg nagyjából két állást ismernek az equalizeren. Ezeket így fölcsűrik, ezeket meg lekúrják.
Ott volt a tűr támogat.
Tilt.
Csak az egyensúly kedvére azért, akkor idézem Illyés Gyulát, ugye, aki a Puszták Népben szépen megírta, hogy mi a dolga a parasztnak. Ha esik az eső, álljon be a fedélemet. Slussz.
De itt nem is kell tologatni.
Tudjátok, hogy magától is most már.
Tehát arra igény kellene, hogy szülessen, hogy finom hangoljanak, de amikor a célközönség számára az az igény, hogy 100%-on menjen a miénk és 0%-on a nem a miénk, akkor ott nem kell hangolni.
Ugye nemrég vettem egy baromi olcsó kínai ilyen fejhallgatót, mert tényleg egészen nevetségesen olcsó volt, azon két állás van equalizer, a két állás van, a pop meg a jazz. A poppon csak ilyen magas hangok cincognak, a jazz-em...
Van bőgés.
Középállásig
gyerekek, mert én
föl... a politikát választhatsz, baszki, nem tudom, mi a probléma.
Földobtam egy témát, amivel elismert rögtön 20 perc. Jó, a másik, azt mondta talán a Sanyi, hogy ez kis probléma, vagy nem is tudom, milyen szót használta, ami viszont nagy probléma az, hogy sorra állnak le a kórházak. És miközben belehazudják a képünkbe, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy nem az, hogy nem áll, hogy leállnak, hanem hogy ellátatlanul maradnak betegek.
Nem, igazából nem
csak
is
az, hogy 130 kilométer
baj. Nem azt mondta, rafináltak voltak, mert ugye valóban megjelent ugye ez a országos kórházi főigazgatóságnak a rendelet halmaza, ahol elég sok intézmény fel van sorolva, hogy hol milyen ellátásokat nem tudnak ellátni, és hova kell majd helyette. Ugye ebből a legszebb ugye az Egerből Debrecenbe személyzeti sürgőségre, az egy nem rossz, már 130 kilométer. De azért van itt egy-két.
És közben még olvasni sem tudsz a vonatom.
Hát fél szemet az úton, a másik meg Egerbe. Mit tudom én. Hát megjelent a hír, megírta a nem kormányzati nyilvánosság, szóval belügyminisztérium kiadott egy nyilatkozatot, amiben ugye ezt balliberális hisztéria keltésnek nevezte, és nem azt mondták, azért voltak aljasak, mint mindig, azt mondták, hogy a rendszerben senki nem marad ellátatlanul, hogy mikor, hol.
Igen, azt mondták, hogy nem igaz, mert tagadni ugye a tényeket nem akarják, vagy néha tagadják a tényeket is, de jelen esetben nem tagadták. Igen, mondták, bezárnak, de ez nem probléma. Hiszen, hogy senki nem marad ellátatlanul, majd egy növeljük az utazási támogatást, meg hát különben is, hát mindenki el tud menni. Ezt még külön mondták, hogy hát Pesten az nem távolság, például volt egy ilyen kis pestizés is a történetben, hogy hát egyik kerületből átballagni a másikba sürgősségi ellen, úgyse látnak el sürgősen, meg különben is, hát ugye kétféle beteg van, van a fekvőbeteg, az ne ugráljon, meg van a járóbeteg, az meg tud járni.
De miért a fideszesek nem járnak kórházba?
De,
tehát, ugye? Hát ez a fura.
Na, attól függ, kitevezünk fideszesnek. Az, aki nyilatkozza ezt, az nem azokban a kórházokban jár, ugye? Amelyikben
nem,
járunk.
Nem, én most a választóra gondolok.
A választó meg jár kórházba. A választó egy kicsit ugyanaz a metódus, mint amiről az előbb beszéltünk. Tehát már elvár. Én nem szeretem a Stockholm-szindrómát használni azért, mert szerintem teljesen félreértett az, hogy mi történt annak, de én Stockholmba ebben nem mennék bele. De ugye ezt szokás Stockholm-szindrómának nevezni. Hát muszáj, ha már egyszer ráaggattad a hitedet, ráaggattad az identitásodat arról, hogy Fidesz, hogy te fideszes vagy, akkor hát ez olyan, mintha veszel tényleg egy rossz terméket. Ha én most dicsérném azt a kínai fejhallgatót, mert már megvettem, én már rábasztam, akkor legyen másnak is rossz, mert különben is magamnak sem fogom bevallani, hogy hülyére vettek. Ez egy nagyon egyszerű, de hatékony
pszichológiai, el se jut ideig a társadalom szerintem. Annyira hozzá
de ez csak egy darabig működik. Tehát valahol ez át fog csapni. Én tudom, én már egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt is azt jósolgassam.
Szerintem, ha valahol nem fog átcsapni, az
egészség. Az a helyzet, hogy azért nem csap át, mert az egészség, tehát ezek a folyamatok, ezek jó, hát részben persze van benne, spontán dolog, már ilyen szempontból spontán, hogy rohad le a rendszer és a nagy ellátó rendszereket. Ez ugye évtizedekig nem nyúltak, és a Fidesz sem tett világon semmit, hogy jobb legyen, oké, magától is rohad. Szerintem ez mesterségesen is föl van tekerve. Arról van szó, hogy a magyar politikai elitnek körülbelül 20 éve mániája az, hogy a magánegészségügyet kell jobban fölhúznia, és a közegészségügynek nincs a jelentősége. Gyurcsányék voltak olyan hülyék, hogy ezt szemébe mondták a magyar társadalomnak, büszkék is voltak rá, privatizáltak kórházakat, bezártak, majd lesz magánegészségügy, milyen jó lesz. Kiderült, hogy a magyar társadalom ezt így szembe arcba nem szereti. Orbánék meg szépen rájöttek arra, hogy ezt szépen lassan kell csinálni, lerohasztani az állami egészségügyet, átterelni a magánba az embereket. Na most. De azért nem robban a
sztori. De ezzel semmi baj nincs, csak akkor legyen az a biznisz, hogy én, aki mondjuk 50 ezer forintot fizetek havonta ilyen-olyan-amolyan egészségügyi hozzájárulásként, eldönthetem, hogy azt mondom, hogy én ezt az 50 ezeret magánba tolom, és persze, akkor a közben nem kapok megkapni semmit, és hogyha valami történik és elüt, akkor ki kell fizetnem utólag a mentőt, a izért.
Ó, hát azért persze.
Tehát vállalom a kockázatát, vagy elosztom 80-20, tehát hogy bármi, akkor én dönthessek erről.
Robbanni azért nem fog, bocsak azt akartam, hogy robbanni miért nem fog. Robbanni azért nem fog, mert a társadalomnak a nem is a többsége, de az a része, aki robbanni hajlamos, és sohasem a legalul levők egyébként, vagy ha igen, akkor ez már nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van. Az általában klasszikus alsó középosztálybeli dolog, ez a lázadjunk valami ellen, mert ha alsó középosztálybeli vagy, van annyi bajod, hogy lázadj, de ha mégiscsak középosztálybeli vagy, akkor van valami kis artikulációd, meg valami reprezentációd, meg most nem akarok több ilyen idegen társadalomtudományi szót használni, van rá lehetőséged, hogy lázadj. Meg nem szoktad meg azt, hogy mindig egy nulla vagy, mert aki legalul van, azt megszokja.
Hát, tanul tehetetlenséget.
És ez a középosztály, és egymondat csak ez a középosztály, ez összekuporgatja, kiszorítja a magánegészségügyi ellátást, rettenetes nehezen, de megcsinálja, mert van rá, még annyi pénze van, aztán mástól vonja el persze, és ha ez megvan neki, akkor a primer egészségügyi gondja megvan oldva, anyázik, ideges, dühös, mert igazságtalannak tartja, de ki van húzva? Fogad, meg van húzva.
Már látom, hogy Sanyi már nagyon, csak még annyit, hogy még egy olyat is gyanítok itt a háttérben, hogy és ezt a MÁV-nál figyeltük meg először, mintha nem kötnék a hatalomhoz ezeket a történéseket az emberek. Tehát, hogy az egészségügy az úgy van, akkor te a kórházra haragszol, az orvosra haragszol, a ideges nővére haragszol, tehát mindenre haragszol, de nem kötöd az államhoz. Hasonlót látok a MÁV-nál, nem járnak a vonaton, de nem.
A hálapénz ugye arra volt egy ilyen alulról jövő, vagy mit tudom én, hát bevett szokás, nagyon szar volt, nem arról van szó, de hogy az emberek ugye az egyre inkább lerohadó állami egészségügyön belül a maguk kis módján megteremtsék a magánegészségügyi szolgáltatásokat maguknak, hiszen tulajdonképpen a hálapénzzel kvázi magánegészségügyet vásároltál magad számára az ingyenes, úgymond ingyenes állami ellátásból. És hatalmas kampányult hálapénzzel. Valahol azt mondom, hogy helyesen, de nagyon működőképes. Tényleg azt látjuk, hogy már kommandósok tepernek le orvosokat, akiknek a zsebébe dugják az 5-10 ezer forintot. Mondom, nem feltétlenül helytelenül, csak hogy ezt rakják a kirakat egyik oldalára, vagy a mérleg egyik serpenyéjével, a másik serpenyéjével pedig az, hogy lényegében Magyarországon tényleg, ahogy már az extrán is beszéltük, hogy az aktív állami eutanázia az egészségügy vacsoregye. Tehát így nagyjából erről szól az egész történet. Az egyiket az emberek a hatalomhoz kötik, mert nagyon szépen elő van adva a koreográfia, és tényleg én is mindig elolvasom, hogy igen, letartóztatták Kovács Géza, nyíregyházi orvos, mert ezt meg azt csinált, elfogadott állapészt. A másikat viszont tényleg nem kötik annyira hatalomhoz, és ez ugye megmondta abból a kommunikációból is, hogy állandóan a kórházak gazdálkodása, mindig ezeket, tehát igen, mint hogyha maguk a kórházak olyan autonóm dolgok lennének, amik egyszerűen hát láthatóan nem jól, nem úgy csinálják, hogy a kormány akarja. Lopnak is, meg hazudnak is, meg csalnak is, amiben nyilván van egy kicsi igazság, csak nem erről szól a történet.
Hát csak úgy szatáruncánzó, már önmagában az, most nem nektek szólna, hogy félreértés nagyon, csak tényleg iszonyúan régen idegesít, kórházi adósságról beszél. A kórházak adósságáról beszél. Nem a kórházak adósodtak el, az állam nem fizeti ki a tőlem veszedett pénzből azt, hogy én meggyógyulhassak. Vagy te. Most éppen úgy végig gondoltam, most van egy 20-valahány éve, 95 óta, ez már több is. Járom a magyar egészségügy rögös útjait. És ebben csak azt akarom mondani, hogy az a helyzet, hogy nem tudom, hogy az hogyan lehet, hogy mitől tudna feloldódni, de végül is jellemzően ezt a bőrükön csak azok érzik, akik esetleg helyzetbe kerülnek. Most is, hogyha körülnézek, ahova megyek, meg na szóval azért nem a ti generációtok, jó, te már egy jól tartó öreg ember vagy, te jól tartod magad, hát szóval nem.
Mégiscsak jobb, nem.
De jó, azon kívül meg ebben az a nagy trükk, hogy nehogy azt higgye már bárki, de tényleg ne üljünk már ennek föl, hogy a magánegészségügyben úgymond majd meg... Tehát van pénzem, átmegyek a magánegészségügybe. Ez sincs így. Szeretném elmondani, egyrészt egy csomó minden nincs. Egyszerűen nincs.
Jó, hát műtőjük nincs persze például.
De például, de egy csomó minden nincs. És hogy mi minden nincs, ezt a szarom magam tőle tényleg. A harmadik talán az az, hogy azért szeretném megegyezni, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, hát azok valami egészen elképesztően csodálatosak, A-tól Z-ig. És nem vagyok én nyugodtan miatt se egyébként. Picit ellentétben veled, de nem vitatkozva, hogy amikor elviszik az egyik kollégát, elviszi a rendőr, akkor hogy is van ez? Nem vagyok én ebben biztos. Másrészt éppen tegnap láttam ott mentősöket, ahol jártam. Hát én sem vagyok egy, hogy mondjam, egy ilyen, a közép-kelet-európa legszebb férfi felsőtársa, ezt manapság már nem állítanak. De olyan korú mentősöket láttam, akik járni alig bírtak. Nem viccelek. Járni, tehát nem lerohad az egészségügy, le van rohadva. Az emberek, azok az élő organizmusok, akik ott vannak és dolgoznak, azok viszik a hátukon ezt a megrohadt, szétesett egészségügyet. Totálisan. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy én szerintem evidensen az a helyzet, hogy pénzt kell csinálni a hatalomnak. Szóval ez a lóvé hiányzik, amit kivesznek az egészségügyből, és amit kivesznek az oktatásügyből, félreértés ne legyen. Egyszerűen a hatalomnak szüksége van ahhoz a úgynevezett pénzügyi stabilitáshoz, amikor egyébként mondjuk így, hogy nem kormánypárti közgazdászokat is hallgatom, hogy amúgy a büdzsé rendben van. Uh-huh. Amúgy tényleg, bevétel a kiadás.
Ja.
Hát hogyne? A falu kóborlovagjának, van ott egy Don Quixote-nk, a falu kóborlovagjának is egyensúlyban van a két zseb.
Nem iszik többet, mint amennyit.
Nem is iszik semmi.
Ja, jó.
Én is csak egy személyes példával ezzel hazgyáruljak hozzá, hogy milyen tragikus helyzetben van ez az egész. Én az agglomerációban lakom, torony magasan magasabb az életszínvonal, mint az ország nagy részén. Én Leányfaluhoz tartozom közigazgatás, hogy mondják ezt házi orvosként. Ha egy leányfalusinak eltörik a lába, akkor a Honvéd kórházba kell bemennie sürgősségire, ami 30 kilométer, ha nincs kocsija, kétszer-háromszor át kell szállni, nem tudom, ez törött lábbal hogy csinálja meg. Tehát nem a 2 kilométerre lévő Szentendrére, ott is van egy nagy rendelő, hanem a Honvéd kórházba. És hát akkor el tudom képzelni, milyen az, amikor Egerből kell Debrecenbe menni. Hát egy téboly.
Aflaszterban erről is beszélt, hogy amikor emlékeztek, mikor először hír volt az, hogy valamelyik vidéki kórházban nem lehet hétvégén szülni.
Uh-huh. Igen.
Hát most már ez teljesen bevett gyakorlat több helyen is.
Jó, azért azt ne
felejtsük. Sátorai új helyen is ugyanez. Péntek itt X-től hétfő reggelig Miskolcra kell menni, az egy laza 80 kilométer.
Nagy távolságokat kell megtenni, de azért mondjuk azt a kormányzat javára kell írni, hogy ehhez biztosítja a megfelelő vasúti közlekedést.
Így van.
Pontosan. És nem késnek.
Az mekkora szerencsejátékos vonatra szállni. Fogalmad nincs, hogy hol. Nem tudod, hogy hol kötsz ki és mikor. Tehát neked van egy ilyen terv, ilyen elképzelésed, tudtam Szegedről Budapestre utazott. De lehet, hogy Miskolcon kötsz ki 6 órával.
A magyar társadalom rendkívül toleráns a hatalommal szemben, nem úgy a német. Például a német gazdák, és ezzel most nem tudom, figyeljétek, milyen jól átkötöttem ezt.
Mesteri volt.
Német gazdák nem toleránsak a magyar kormány.
Igen, egyáltalán nem.
Ugye a Csek és Sajos
Igen. Az a lényeg, hogy hát ott egy kicsit más a reakció. Olyannyira, hogy akár bel is bukhat a kancellár, sőt, hát ugye azok a hírek vannak, hogy teljesen megbénult Németország, legalábbis egy része.
Igen, szeretném egyébként felhívni a figyelmét a magyar úgynevezett érdekvédelmeknek, az érdekvédelmi szervezeteknek, magyar úgynevezett ellenzéki pártoknak, szervezeteknek, közvéleménynek, hogy a tiltakozás úgy néz ki, mint ahogy Németországban ma zajlik. De több kritériuma van. Az egyik az, hogy a valahova elmegyünk, ott kurva sokan vagyunk, jól érezzük magunkat, mert közben dühösek vagyunk, de azért jó együtt dühösnek lenni, utána elmegyünk vagy haza, vagy megiszunk egy pár sört, és hazamegyünk, azt tüntetésnek hívják, van létjogosultsága, időnként kell, a társadalmi tiltakozásnak ez az egyik leggyengébb formája. Attól még néha kell, de ez mondjuk nálunk a maximum szokott lenni. Kettő. Ha az ember megnézi a híreket, ugye vasutas sztrájk is zajlik Németországban. Hogy néz ki egy vasutas sztrájk Németországban? 80% 80% nem közlekedik.
Nálunk ez egy szürke
hét. A vasúti. Egyébként ezt tudom, hogy nálunk ez. Igen, tehát valóban a számból vetted ki a szót. Tehát nálunk
az a sztrájk, hogy elindulnak.
Nálunk ezt az állam különben valószínűleg megoldja, de az a lényeg, hogy a sztrájknak ugye azért nem az a lényege, hogy bejelentjük, hogy sztrájk van, és ebből aztán senki nem lát semmit, hanem az a sztrájk, amikor élek azzal a helyzetemmel, hogy rohadt keményen dolgozom, bizonyos rendszereket üzemeltetek, amelyek nélkülözhetetlenek, és ha nem tetszik, akkor én ezt ott hagyom a francba, de megmutatom nektek, mi lenne, ha mindannyian fölállnánk. Hát az a sztrájk. Na most a német vasutasok azt megcsinálták, megjegyzem, a német kormányzati szervek, vagy állami a vasút is, tehát azért kötődik a kormányzathoz, semmivel sem voltak jobb fejek, mint a magyarok, mert ők is össze-vissza perelgették egyébként a szakszervezeteket, hogy ezt nem szabad csinálni. Annyi a különbség, hogy ott olyan jogszabályok vannak, ellentétben a remek magyar sztrájk joggal, ami gyakorlatilag sztrájk elhárítási jog, de ott azért legalább van egy olyan törvényi hely, amiben bele tudott kapaszkodni a bíróság, és elutasította a helyi vasúttársaságnak, az állami vasúttársaságnak a keresetét, lehetett sztrájkolni. De nálunk én nem tudom egyébként, hogy lenne rá szervezettség, szándék, stb. A másik, itt van, amit a gazdák csinálnak, igen, le lehet zárni utakat, igen, lehet blokkolni közlekedést, igen, az másoknak fáj, az nem tetszik, de akkor megmutatod azt, hogy neked nagyon fáj valami, te ezt elfogadhatatlannak tartod, és igen, vállalni kell azt, hogy konfrontálódsz más társadalmi rétegekkel. Ha jól adod elő a magadét, ráadásul esetleg még igazad is van, akkor a társadalom döntő többsége legalábbis egy ideig azért szolidarizálni fog veled. Itt a különféle közlönyekutatások is azt mutatják, hogy a gazdáknak a tüntetése egyébként alapvetően népszerű a németek körében, mert úgy érzik, hogy alapvetően igazuk van. Tehát így működik egy tiltakozás. Azokat a kormánypárti polgártársaimat azonban azért óva inteném attól, hogy itt mutogassanak az összeomló Németországra, hogy bezzeg milyen jó Magyarországon. Magyarországon ezekre a tiltakozásokra azért nem kerül sor, mert egy, olyan jogszabályok vannak, amelyek ezeket részben ellehetetlenítik, kettő, létezik egy olyan eleve, amiről előbb 20 percet beszéltünk arról a bizonyos félelemről, meg öncenzúrázásról, meg hogy is volt proaktív beszarás, ugye? Igen, ezt megtanulom. Harmadrészt meg ugye hát hiányzik hozzá a szándék, az akarat, meg a szervezettség. De egyébként itt igazából nem arról van szó, hogy Németországban ekkora baj van, bezzeg nálunk milyen jó, hanem a Németországban tényleg elég nagy baj van, tehát ott azért nagyon súlyosan elcseszték ezt a kormányzást a most hatalmon levők, csak ott ennek ez a társadalmi következménye. Nálunk meg az a nulla, ami nálunk van.
De tehát az, hogy a szervezettség és tulajdonképpen az elszántság hiányzik Magyarországon, Németországhoz képest, ezt abszolút aláírom. Az, hogy a jogszabályi környezet milyen, az tulajdonképpen teljesen mindegy lenne, hogyha lenne szervezettség és elszántság, hiszen valahol a sztrájk és valahol a német tiltakozások is, vagy éppen a franciák, ne maradjunk csak Németországnál, most ott is zajlanak elég erőteljesen, annak a tudomásul vételei, hogy mi vagyunk azok, akármilyen réteg, most jelenleg vasutasok, gazdák Franciaországban, kistermelők, csomóan, akik sok szempontból működtetjük ezt a masinériát. És abban a pillanatban, hogy az elégedetlenségünket és a dühünket azzal fejezik, hogy ezt megállítjuk, abban a pillanatban ez jogszabályellenes lesz. Németországban is sok szempontból az. Tehát az ottani sztrájktörvény persze nem annyira buris, mint a magyar, de azért ott is tartanak megszorításokat. Az üzemi szervezkedésre nézve egyébként nem. Tehát mondjuk az ott sokkal előrébb van, mindig is előrébb volt. De hogy így ebben az esetben törvényesség és törvénytelenség már nem annyira baromi fontos szerintem. Ezen kell valahogy túllendülni adott esetben egy tiltakozásnak. Ezen lendültek túl a franciák, ezen lendültek túl a németek, én utálom ezeket az általánosításokat, de ezek a mozgalmak. És ami viszont nagyon jellemző, hogy ezeket az egyértelműen érdekvédő mozgalmakat, amik most ilyen nagy szavak, alulról jövő kezdeményezések, meg a szakszervezetek, meg a különféle gazdaszövetségek próbálják megszervezni. A kormány, a német kormányról beszélek most, de a francia kormány is, és erre is lennének magyar példák más irányból, és a média egy nagyon jelentős része megpróbálja politikailag elhelyezni valamin, és azt mondani, hogy kérem szépen, ezek a német gazdák, ezek szélső jobboldaliak, mert ott feltűnt néhány AfD-s, és ezek tulajdonképpen fasizmust akarnak. Ezek löpenisták, vagy a löpennek nyitják meg az utat, ahogy Franciaországban érvelnek, holott nem elég, hogy megpróbálnak folyamatosan elhatárolódni ettől, hanem egyszerűen az érdekvédelem az, hogy jobb munkakörülmények, több pénz, tehát ilyen nagyon egyszerű materiális dolgok, ezek nem politikai kérdések ebben az értelemben is ezen a szinten, illetve hát mondhatnánk úgy, hogy ezek az igazi politikai kérdések, mert ez lenne a helyes megfogalmazás, csak nem ezt tartjuk általában politikának. És ezt Magyarországon is látjuk egyébként, minden tiltakozás azonnal, akármilyen tiltakozás legyen, most a lehető leggyengébb is, vagy bármilyen erős, valamelyik politikai ezért rásüti, ugye, hogy annak idején itt a gazdatüntetések voltak fasiszták, hogy is írják okat, Soros Zsoldjában állnak a fiatalok, hogyha kimennek mitten az oktatás miatt tiltakozni, tehát mindent...
Meg a vikepércsi anyák is, tudod.
Mindenkit beraknak egy dobozba, valamilyen szekeret, tolnot kell.
Hát de nem
holott a történet, hát ez, hogy ez a szekér úgy szar, ahogy van.
De hát ez egy tök egyszerű gyengítése a történetnek, nem? Tehát abban a pillanatban, persze, hogy be tudtad tolni bármilyen politikai burokba, vagy tudom, fiókba beraktad, onnantól kezdve azon a politikai fiókon kívül tartózkodók, azt fogják mondani, hogy jaj, ez nem a mi ügyünk.
Jó, azért
ez egy más, ugye ez így egyszerű. Egyébként ezt csinálja most a kormányzati nyilvánosság a németországi tüntetésekkel, hogyha nézitek, hogyan megy meg a
tömjön,
mit tolnak, azt tolják, hogy az EU ellen.
Ők egyébként csak jelzem, hogy a magyar közszolgálati televízió, amelyet még szerintem a fideszesek sem tartnak, mit tudom én, függetlennek, de legalább azt gondolják, hogy a nemzet érdekéért és a jobboldali érdekéért folytatott élet-halál-harc. Igen, nemes eszköze. Szeretném elmondani, hogy a magyar közmédia ebben a tekintetben a legkeményebb német balliberális és zöldpárti álláspontot ismétli meg, csak egy másik előjelet tesz elé. A zöldpártiak mondják azt, hogy fasiszta csürhe őrjöngott, meg a hülye parasztok kimennek, és az AfD-sek lengetik ott a birodalmi lobogókat, miközben mit tudom én, volt erre két példa, és egyébként gyorsan el is zavarták az idiótákat. Viszont ők ugye azt mondják, hogy ez borzasztó, mit mond erre a... Ők is elmondják, hogy ezek EU ellenesek, meg stb. Mit mond erre a magyar közszolgálati média? Úgy van, csak nagyon helyes. Mindkettő egy baromság.
Az a helyzet, hogy ugye, amikor példálozunk, sajnos ezt szóba kell azért hozni, ugye, vagy szóba jön Franciaország, Németország, akár Olaszország, Nagy-Britannia, sztrájkok vannak. Ezzel ugye a Kádár rendszerben volt egy államosított szakszervezet, majd nagy lehetesen, ha úgy tetszik a politikai élet előszereként, egy időben végül is a szakszervezeti struktúrát sikerült együttesen, egyetemesen, széles társadalmi támogatottsággal ripityára tenni. Tehát igazából lényegében azt gondolom, hogy a mai munkavállalók túlnyomó többsége nem is nagyon érti, hogy mi is ez a szakszervezetiség. Azt az alapvető, amit a Gábor egyébként végül is kifejtett, hogy igen, a dolgozó, a munkás, a munkásosztály, a gazda, vagy nem tudom kicsoda, mindegy, eszköze a sztrájk, aminek az az értelme és az a logikája, hogy a más érdekű munkaadói, vagy akármilyen szervezet érdekeit, vagy a szolgáltatások érdekeit, tehát hogy kárt okoz azzal, hogyha nem dolgozik. Ez az értelme, ez adja az erejét. Ez adja az erejét. Na most természetesen ehhez az kellene, hogy legyen van társadalmi, civil kohézió. Hogy az emberek higgyenek egymásban, egymásnak, megállapodásoknak. Voltám itt, a mostani vezetők szakszervezete egy darabig elég jól példáztam, de hát tudod, azért, ha egy mozdony nem indul, annak elég erős a látszata. Tehát az nem egyszerűen csak arról szól, hogy a sztrájkokról meg azért annyit, igen, és ez is sajnos így van, az elmúlt 90 óta kialakult munkaügyi rendszer az munkavállaló ellenes. És hatalmi eszközökkel munkavállaló ellenes. Tehát amikor egy tulajdonosi oldalról, vagy ha úgy tetszik, tőkés oldalról sérelem éri mondjuk a tőkét, mert konfliktusba kerül a szakszervezettel, akkor azt egyébként civil jobb helyeken bírósági ügyekig is elviszik. És hol helyt adnak, hol nem, de a lényeg a károkozás. Tehát igen, be kell vállalni. Hát nézzétek meg, Audinál.
Ja, amikor leállt a ugye? Európai lánc.
De nem csak azért, hanem az is, hogy azért ott egy olyan munkaügyi kultúrát kell képviselni, a magyarországi Győrben dolgozó Audinál is, ami valamelyest emlékeztet arra, amit Németországban a Német Szakszervezeti Szövetség képvisel. Ez egy kultúra is. Ez a kultúra itt elveszett.
Amúgy pont az Audis példa is azt mutatja, hogy mennyire kiszolgáltatott a magyar munkavállaló tömeg. Mert hogy itt ezek olyan egyedi esetek, és kizárólag egy ilyen Audis láncban, európai láncban történhet meg, hogy valami erejük legyen. Hogy belemondok, három kategóriába sorolható a magyar munkavállaló. Nem? Tehát a nem tagja semmilyen érdekvédelmi szövetségnek, ezért kiszolgáltatott. Kettő, tagja valamilyen érdekvédelmi szövetségnek, amely érdekvédelmi szövetség lószart se ér. Ezért kiszolgáltatott. Három, munkaerő cserés, munkaerő kölcsönzős kiszolgáltatott.
Bocsáss meg,
azért van-e még jövendőbeli filippinó áldozat.
A kedves közönségnek azért azért váruljuk el, hogy a szakszervezet nem attól van pusztán erre, hogy olyan okos a szakszervezeti elnök, hanem attól, hogy van neki tagsága.
Várj, mert a hangmérnök beledőlt a kardjába.
Igen, már nem.
Szól a harangozás.
Meg két óra van. Vagy három, vagy mit tudom.
Na mi?
Kakuk.
Akkor most mi van?
Vágni
kell semmi? Csináljuk.
Csak azt akartam mondani, hogy kell hozzá tagság. Szakszereti vagyok. Tagságékű nem megy. Hiába áll ki akárki a rózsadom tetejére, hogy ott tízezek, vagy százezek, vagy akár...
Igen, éppen. De én most pályakezdő tanár lennék, és azt mondanák, hogy lépjek be a PDS-be, akkor azt mondanám, hogy mer.
És tudod, a másik dolog az, amit jó, hogy szóba hoztál, mert nem mellékes, és most kezd igazából begerjedni, holott már régen itt élt velünk ez a rohadt bérbeadom a munkást. Ez a totális jogfosztás. A totális jogfosztás.
Jó, ez a lényeg.
Na, de ez például... Hát, hogy is mondjam, ez például majd valószínűleg egyszer, ha lesz egy épelmélyű demokratikus parlament, az első dolgok közé kellene, hogy tartozod, hogy ezt az intézményrendszert Magyarországon betiltják, pont.
És milyen sunnyogva terült ez el Magyarországon, hogy szép lassan így az egy-két év.
Észre se vettük.
Sokan a saját személyükön se vették észre. Azt hitték, hogy valami nagy céggel vannak szerződésben, és akkor valami volt, akkor mondták nekik, hogy nem, oda kell menni, mit tudom én, milyen utcába, és kiderült, milyen LTD, vagy milyen...
Igen, tudod, mi az érdekes, még ebben bocsássatok meg. Miközben itt a kórházigazgatókat elkezdték rángatni, annak idején már erről beszéltünk, eközben én például nem hallottam még egyetlen olyan percse, meg egyetlen olyan eljárást, ahol... Mert hogy amikor leszerződsz egy ilyen céggel, te mint ilyen bérmunkást odaadó személy, akkor például a nyugdíj és társadalombiztosítási járulékot azt egy tömegbe kapod meg. Tetszik tudni, és amikor ez szerencsétlen elballag egyszer csak, és ilyenről sok-sok ilyen ember van, de hát a kussa válasz, meg nincsenek szakszervezetek, elmegy a hizébe, és kiderül, a piros lámpa meggyullad. Márhogy nem vagy jogosult ellátásra.
Igen, nem fizettek be semmit.
Igen.
Ja, hát ez gyorsan,
igen, én magam is jártam így, ezt a korábbi sorra már elmondtam, ja, még kezdőként így jártam munkaerőpiacon. Egyébként az nagyon érdekes, hogy érdemes megfigyelni azt is, vagy megvizsgálni, milyen követeléseik vannak a német vasutasoknak. Szóval 38-ról 35 órára, de lényeg az, hogy 40 alatti, igen, már most is, és még szeretnék lejjebb vinni a heti munkaidejüket. És hát nem egyszerűen csak úgy kérik ezt, meg követelgetik, hanem látjátok, nekivadulva, kőkeményen beleállnak ebbe a történetbe, többek között sok mindent követelnek, ez az egyik. De most én direkt rákerestem arra, hogy az elmúlt, mit tudom, fél évben milyen hírek jelentek meg arról, hogy a MÁV-nál milyen munkaerő helyzet van. Olyan munkaerő hiány volt ősszel, hogy már őszre, hogy a túlóra keretek őszre kimerültek az évesek, már szeptemberre, ezért 100 órával meg kellett emelni, hát ezt már csak önként lehetett jelentkezni rá. gondolom a remek kereseteik mellett sajnos még így is tolongtak érte, hogy a kis plusz éven elmezősanak. Tehát még a túlóra keretet kellett sok-sok mozdonyvezetőnél és különböző mávos szakembernél dolgozónál 100 órával megemelni, hogy egyáltalán működjön a Magyar Államvasutak nevű izé.
Úgy, ahogy.
Ja. Úgy, ahogy, és így, ahogy látjátok, hogy működik. Tehát ég és föld a történet. Tehát egészen megdöbbentő, hogy mekkora különbségek vannak, és én, aki egyébként vehemens kritikusa vagyok nagyon sok szempontból annak, ami általában Lajtától nyugatra folyik, és én nagyon nem szeretem azt a magyar ilyen ellenzéki közbeszédek részében létező televényt, amelyik nyugatra valami ilyen ezéként tökéletes, majd lemásolandó valamiként tekint, de azért nézzük már meg, hogy milyen problémáik vannak nekik, meg hogy milyen problémáik vannak nekünk. Na most lehet örülni annak, és ezt most egyébként minden irónia nélkül mondom, hogy lehet örülni annak, hogy Budapesten még nincsen, mit tudom én, ilyen kisbamakó negyed, ahol ilyen nyomor negyed van, 80-90% muszlim vallású bevándorlókból. Ez tök jó, hogy nincs. De az Isten szerelmére vannak olyan problémáink, amelyeket Nyugat-Európában elmagyarázni sem tudná. Például ezt, hogy a túlóra keret merül ki, és plusz túlórákra jelentkeznek emberek, és aztán talán magyaráz még azt a jelenséget is egy németnek, hogy erre a túlórára még jelentkeznek emberek.
Mert egyébként
hogy ne halljanak éhen.
Függetlenül, hogy én sem akarom itt a nyugatot, vagy a német törvénykezés, és akkor most én megyek rá a törvénykezésre egy kicsit nyomni. De ugye ellentétben Magyarországgal, ahol a munkás szervezkedés és a sztrájkot korlátozzák a törvények, Németországban valóban vannak munkásvédelmi és nem munkavédelmi törvények. A kettő között elég jelentős különbség van egyébként. És egyébként a legalitásról eszembe jut, hogy meg a tiltakozás megerül az egész logikáról, hogy működik. A 80-as években, amikor a Thatcher nagy gondba volt, és kitalálta a poll taxet, a fejadót, ami nagyjából annyi volt, hogy semmit nem adózott, fizetni kellett volna mindenkinek. Egyszer csak mert szükség volt, ez egy régi típusú adó, tényleg a középkorból hozták, utoljára Watt Tyler idején próbálták 1685-ben bevezetni, az is problémába fulladt, irdatlan felkelési hullám rázta meg akkor Nagy-Britanniát, mármint a 80-as években, amikor a Thatcher próbált bevezetni, és először az volt a jelző, hogy nem tudjuk fizetni. És aztán elgondolkodtak az emberek, hogy ez nem az, hogy nem elég radikális, hanem nem fedi a valóságot. És a következő jelszó az, hogy ki tudjuk fizetni, de nem fogjuk. Uh-huh. És szerintem itt van egyébként, ahol átbillen a logika, hogy elvileg oké, a törvények köteleznének rám, ha megszavazta a parlament. Nem. Nem azért, mert tényleg belehalunk, csak megint szorítanak rajtunk egyet, és így kellene szerintem a tiltakozásoknak, vagy így kell
viszonyulni. Mire már nem tudod fizetni, addigra már nincs eszközöd arra, hogy
megakadályozza.
Itt a baj. Ezt nem érti a magyar társadalom.
Amit a német gazdáknál kiverte a biztosítékot, az sem volt annyira radikális, nem? Tehát az, hogy a gépjármű adó...
Nem tudjuk, mert
és a tudjuk, és a támogatás. Várjál, mert ugye ez volt az A terve a kormányzatnak, de ami maradt belőle, az már csak annyi, mert a gépjármű adó eltörését azt eltörölték, tehát arra egyből visszaléptek, és csak az izé maradt az üzemanyag gázolaj, mezőgazdasági gépekhez használt gázolaj támogatásának a csökkentése, de már az is ilyen lépcsőzetesen.
Hát nem tudjuk, hogy ez hogy volt egyébként, hát meg így nem volt, úgy értem, hanem volt. Azt nem tudjuk, hogy ez meg a teher valójában, milyen helyzetben van egy gazdatársadalom.
Nem csak, hogy ez tényleg olyan, amikor a kormányzati nyilvánosság veszett, csak olvasott, hogy nagyot esett a német életszínvonal, és akkor megnézed, és valóban tudtam én, esett adott esetben 5%-ot. Csak közben mondjuk a magyar meg lehet, hogy 3-at, csak nem mindegy, hogy innen esett 5-öt, vagy innen esett 3-at, és ezt mindig eljátszák ezt a sztorit, és a mozdonyvezetői sztrájknál is talán emlékeztek a valamelyik vasutas, egy ismeretlen vasutas írt nekem levelet, egy párat
felolvastam,
és abban is írt ezt, aki merült a túlóra keret már október végére, talán vagy november, vagy mi ilyesmi. Akkor már úgy azt mondta, hogy már imánkodtak nekik a munkadók, hogy egyáltalán vállaljanak még túlórát, és hogy a 30 éves mozdonyvezető állva vezet, mert hogy ne aludjon el. Tehát, hogy itt meg miről, mit mondtál? 35 órás?
38 órás.
Rócról 35-re azt hiszem.
Ez itt a napi, napi munkakeret.
De ki síratta meg azt, hogy lényegében a munkavédelem föl lett számolva Magyarországon? Ki? Úgy elmentünk,
megfőztek
időnként, jó, néhány hülye mániákus van, tényleg, aki mondjuk mit tudom én, még emlékszik arra, hogy a rabszolgatörvénynek nevezett izé jogszabály. Hát ez alá szuszakolódott be az egész, hogy lényegében korlátlan ideig minden különösebb hátrány nélkül lehet a munkavállalót.
Tudod, mi is benne van ebben, Sanyi, egy kicsit nekem most valahogy ez villant be, hogy mint a TSZ-eknél is, hogy mint a szövetkezetiségnél is, hogy visszagondolok, mondjuk én ugye nem voltam túl idős a rendszerváltáskor, de azért már ilyen kis aktív emberke voltam, hogy maga az, hogy szakszervezet, meg az, hogy szövetkezet, ilyen kommunist, a izé volt, úgy érezte az ember, ezért nem érezte fontosnak hát az, hogy nem érezted értéknek ezeket, mert miért állnál ki mellett?
Hát én komolyan mondom, Lengyelország a 80-as években olyan csóró volt, mint az Isten jelenes, olyan borzalmas állapotban volt az agrárium, hogy ez olyan katasztrófa, ugye ott megmaradt a magánrendszer. Itt a politikai harcnak a terepe, hát ezt majd egyszer valakinek még hozzáért, hogy meg kéne, innen ugye a földkérdés volt. Ami úgy, ahogy, de végül is abban az irányban ment el, hogy aki kapta Mart a kézrátétel nagyjából. Ugye, mert reprivatizáció sem nagyon volt, csak legfeljebb a izék voltak ezek a milyen jegyek, na mindegy.
Kárpótlási jegyek.
Na és mi történt Lengyelországon? Az első dolog volt, aminek nekifogtak, az az, hogy nekiálltak szövetkezeteket alakítani. Az emberek, tehát nem a politika, meg nem tudom kicsoda, de azok az emberek, a politizáló emberek. Tehát mondjuk Lengyelország olyan baromira más, mint Magyarország.
Lásd szakszervezetek.
Hát igen. Meg egyáltalán az egész politikai működés, hogy hogyan.
No, szóval, a társadalmi működés már.
Hát igen. Onnan pontosan erről minden. Van szó. Ugye egyrészt ezért tartom teljesen tévesznek, vagy sok szempontból tévesnek az, hogyha egyébként lengyel pártól jövünk ezzel a varsói gyors, meg nem tudom micsoda, ez egy marhaság, így van, társadalom totálisan más, hogy más nem mondjak, egyébként egy tekintetben nem ártana odafigyelni arra, mi ott történik Lengyelországban, mert hogy ugye a Kaczyńskiék így is fölborítják és csinálják az őrületet, noha nekik nem volt kétharmaduk sose, úgyhogy csak úgy by the way jegyzem meg, hogy a politika elméleten kívül a valóság és a dramaturgia is elég fontos, mondjuk. Most arra tekintettel, hogy én abban halálbiztos vagyok, hogy legyen persze bárki az ellenzék most komolyan. Ha ezt a regnáló hatalmat kétharmattal nem váltja le az ország, akkor ez a regnáló hatalom békésen nem adja át a hatalmat.
A varsói gyorssal az a baj, hogy a magyar államhatárig jön, onnan viszont már üzemeltetni.
Még a varsói gyorsot is. Én meg ott adtam föl, a közelmúltban az összesi illúzióm a magyar társadalom iránt egyébként nem mintha nagyon sok lett volna, a pedagógus sztrájk. Se magukért, se a másikért, pedig az minden családot érint, szinte. Alig van olyan magyar család, akit nem érintene egy pedagógus helyzete.
De részben pont erre megy ki egyébként, bár nem csak Magyarországon, ez mindenhol egyébként ez a probléma. Magyarországon viszont baromi sikeres, egyébként érdekes, mert a Romániában nagyon működött ez a sztrájkok szétzillelására, pedig ott sokkal erősebb sztrájkok voltak, hogy bárki sztrájkol, bármilyen réteg azonnal, ezek jó dolgok, nem tudják, hogy mit csináljanak. Ezek tulajdonképpen, hát miért is sztrájk? Hasonlíts magad össze velük? Van neked 3 hónap nyári szabadságod?
Totál baromság.
Tűzoltóknak meg az adrenalin. Tehát, hogy így, és Magyarországon, nem mondom, nem csak Magyarországon, de ez baromira működik.
Ezt Orbán is, ez Orbán rá is játszott. De erről, sőt, szóban ilyen.
Erről sokat beszéltünk, hogy az érdekképviseletnek olyan szempontból sincs igazi kultúrája, hogy a politika és a nyilvánosság jelentős része a nem kormánypárti sem érti, hogy mi az érdekképviseleti küzdelem. Ahogyan a kormánypárti fölforgatást lát benne, színes forradalmat, Sorost, ennél két szinten lejjebbi, mit tudom én, értelmi szinten meg azt lehet mondani, hogy egyszerűen jó dolgában nem tudja, mit csinál, veri ott magát a semmire, bezzeg én. Az ellenzéki oldalról meg ugye mindegyikben egy ilyen univerzális elégedetlenség kirobbanását látták, az egész politikai rendszerrel szembeni lázadásra való lehetőséget, ami ugye nem arról van szó, hogy ez most jogos vagy nem jogos, hát mert ellenzéki szempontból pláne jogos, hát én meg egy csomó szempontból is értek azzal, hogy rengeteg dolog miatt lehet baromi elégedetlennek lenni ezzel a rendszerrel szemben. Csak amikor érdekképviseleti küzdelem van, az érdekekért zajlik. És hogyha elkezdesz belevonni olyan politikai, pláne ideológiai témákat, mint amikor itt előjöttek már a világnemzetileg semleges oktatástól kezdve, a jóisten tudja, míg meg fölment a színpadra, minden ember is elmondta a maga sérelmeit, amire azt hitték, hogy szolidaritás, pedig az igazi szolidaritás az, amikor egy társadalmi réteg azt mondja, hogy nekem most ezzel van bajom, ez a célom, ezt akarom elérni, a többi meg kusba beáll mögé, és csak azt képviseli. És amikor jön a következő, és azt mondja, hogy most én harcolok, akkor az fog beállni mindenki mögé, és csak arról fognak beszélni.
Jó, messzire, ez sok igaz.
Nem messzire, szóval ez a baj.
Messzire is vezet baj. Azért egyrészt érdekes, én nagyon másképp látom, pont azt gondoltam, amikor a pedagógus úgynevezett a pedagógus rák volt, hogy a társadalom is így nehezen érti meg. Hát először is itt a tudásról való viszonyról van szó, hogy az én gyerekem, ha elmegy iskolába, akkor tudni fog-e majd a következő 80 évben eligazodni a világba, vagy ha úgy tetszik, a személyes életvezetését sikeresen, vagy nem akarok nagy szavakat használni, szállni, csak egyszerűen, hogy...
Hát ez a gondolat nem
de ugyanezt tudod, még egy dolog, mert elfelejtettem, bocsánat, hogy az egészségpolitika címén, is esik szó a betegekről? Kórházakról beszélünk, kórházi igazgatókról, szakrendelőről, egészségügyi költségvetésről. Amúgy egyébként tényleg úgy visszagondoltam, az elmúlt 40 évben a beteg mint olyan, mint emberi lény, nem nagyon kerül szóba semmilyen szakpolitikában. Csak struktúrák, technológia, gazdálkodás, ki lop, ki nem lop. Ez mind persze baromi fontos.
Én nem szeretek szavakon lovagolni, de ugye imádom ezt a humán erőforrást.
Jaj,
a beteg van. Humán erőforrásként van tekintve, a megreparálás a hatékony és költséghatékony, avagy sem. Igazából ennyi, egyre került szóba.
Na, én is vagy fasz kapok, igen.
Na, drágáim, ennyi volt, ennyi fért be a mai adásban. Csak megmutatom az új Magyar Hangot most már az utcán van, illetve reméljük, hogy minél többen megrendelik továbbra is. Köszönöm, hogy megtiszteltek az urak, jövő héten. Viszontlátásra!